Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy Boldogasszony ünnepén egy rövid zarándokutat követően áldották meg Demjén határában a Hangás dűlőben azt a szűzanya szobrot, amit a Szent Andrea szőlőbirtok tulajdonosa a Lőrinc család állíthatott. Amikor nehéz helyzet adódott a mezőgazdaságban, például növénybetegségek vagy szárazság, a régi emberek kimentek a határba és könyörögtek az Isten kegyelmét kérve, mondta a szobor állításával kapcsolatban dr. Lőrinc György. A borász hozzátette, ma a boldogságos szűzanya mennybe menetelének napján egy újabb különleges alkalom adatik meg, hogy imádkozzunk. A szőlészeknek, borászoknak sok nehézséggel kell megküzdeni, az aszály mellett például az Európában terjedő aranyszínű sárgaság betegséggel, amelyet az amerikai szőlőkabóca terjeszt, hívta fel a figyelmet a szakember arra, hogy miért is kell manapság is imádkozni egy hívő szőlésznek, borásznak. Magyarország szuverén ország és nem egy birodalom része. A magyar nemzeti önazonosság tudat megőrzése a következő generációkra nézve is az egyik legfontosabb feladat. Erről beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter az államalapítás napja alkalmából tartott kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen. Az ünnep jó alkalom arra, hogy számba vegyük a távlatokat, az eredményeket, feladatokat, ráadásul a magyar állam esetében évezredes távlatról beszélhetünk, mondta Gulyás Gergely. Megtartották a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búza összeöntő ünnepségét elelényben. Az eseményen Kövér László kiemelte, az összeöntött búzaszemekkel a megújuló magyar életerőt ünneplik. Az emberiség történetében a búza mintegy 10 000 éve, a magyarság Kárpát-medencei életében pedig több mint 1 000 éve az élet megújuló forrása, hangsúlyozta az országgyűlés elnöke, hozzátéve, hogy a magyar gazdák ma és az elmúlt 1000 évben is mindig többek voltak, mint gazdasági szereplők, hiszen ők teszik termőföldé a szülőföldet. A magyarok kenyere 15 millió búzaszem program 2010-ben indult el azzal a céllal, hogy az abban résztvevő gazdák terményfelajánlással segítsék a rászorulókat. Az ukrajnai válság rendezése az orosz és az amerikai elnök tárgyalásainak központi témája Alaszkában, jelentette ki a tárgyalás előtt az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Jurij Uszakov elmondta az időpontokat is, a helyszínt, miszerint az Anchorage-i katonai bázison találkoznak a vezetők. Uszakov szerint a két elnök a kétoldalú gazdasági együttműködésről és a globális biztonsági kérdésekről is egyeztet. Az amerikai elnök szerint az orosz elnök kész megállapodni az ukrajnai rendezésről, de bejelentette, hogy területi kérdésekről csak egy esetleges második találkozó lehet szó. Donald Trump a Fox News rádió egyik műsorának nyilatkozva úgy vélte, nem biztos, hogy sikerül azonnali tűzszünetet elérni, de meggyőződése, hogy Vlagyimir Putyin megállapodást akar. A találkozóról később, majd sajtótájékoztatón számolnak be. Az ukrajnai háborút és a Brüsszelből érkező törekvéseket tartja a Magyarországot fenyegető legnagyobb veszélyeknek a miniszterelnök. Orbán Viktor a Preacher You nevű amerikai médiumnak nyilatkozott Budapesten, úgy fogalmazott, Brüsszel Európai Egyesült Államokat akar építeni, de hazánk a szuverenisták közé tartozik. A külgazdaság és külügyminiszter szerint Brüsszel el akarja takarítani a békepárti patrióta kormányokat Közép-Európában. Szijjártó Péter a szlovák és a szerb kollégáival tárgyal telefonon, és úgy értékelte, egyre durvább külső beavatkozási kísérletek zajlanak, ezért a térség országainak még erősebben ki kell állniuk a szuverenitásuk mellett. Belgrád és Újvidék utcáit is megtisztítják, jelentette ki a szerb elnök, miután még szerdán Újvidéken ellenzéki tüntetők csaptak össze a szerb haladó párt aktivistáival és rendőrökkel. Alekszandar Vučić azt mondta, akkor 16 rendőr és 64 civil sérült meg a párt újvidéki irodájánál. Csütörtök este aztán több szerbiai városban újra összecsaptak az ellenzéki tiltakozók a rendőrökkel. Újvidéken emellett felgyújtották a kormányzó szerb haladó párt helyi irodáját. A belügyminiszter tájékoztatása szerint az előző éjszaka folyamán 37 embert állítottak elő, az összecsapások során Belgrádban 26, Vajevóban 7, Pancsován pedig 9 rendőr sérült meg. Az ellenzéki tiltakozók között is vannak sebesültek, az ő számuk azonban egyelőre ismeretlen. Nyáron hetente 4500 gyermek vesz részt egyszerre az összes Erzsébet táborban, biztonságuk kiemelt fontosságú, mondta az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány elnöke. Hornyák Tibor közölte, idén az ott alvós Erzsébet táborokban 110 000 gyermek tud részt venni, és a nyári hónapokban mintegy 50 000 vakációznak a magyarországi és az erdélyi táborhelyeiken. Napközben Zánkán egy vízbőmentési sajtónyilvános gyakorlatot is tartottak. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Csapadék nem hullik, a szél sok felé-felé lénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. A beszélgetésben megszólalási sorrendben Cepek Gábor, az MVM csoport elnöke, Jamnicki Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. Vezérigazgató helyettese, és Nagybege Zoltán, a CIGA Energy energiapiacokért felelős igazgatója folytattak eszmecserét a témában. A beszélgetés moderátora Hortai Olivér, a századvég energetikai és klímapolitikai üzletág kutatóintézeti igazgatója volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Gábor, hozzád fordulnék, ugyanis azzal indítottad a mondandódat, hogy az ellátás biztonsági kérdésekről a fókusz egyre inkább, hogy a nagy dilemmák átkerülnek az árkérdésre, és ez át is vezet minket a fenntartható energiagazdálkodás második nagy dimenziójához, a versenyképességhez, megfizethetőséghez. Ősszel az Európai Unió vezetői a budapesti deklaráció keretében vállalták, hogy igyekeznek helyreállítani a közösség versenyképességét. Ennek az előzménye az a Draghi jelentés volt, ami rámutatott, hogy az Európai Unió versenyképességi problémáinak egyik gyökér oka, hogy a helyi vállalatoknak többszörös gáz és áram számlájuk keletkezik, mint az amerikai vagy kínai versenytársaknak. De az elmúlt napokban többször is hallottam különböző panelbeszélgetéseken, hogy szó esett arról, hogy az európai és elsősorban német modell az erősen megbicsaklott, megszűnt. Az a modell, ami arra épült, hogy olcsó energiahordozókat vásároltak, és abból magas hozzáadott értékű technológiai tudást igénylő tevékenységet végeztek, és magas hozzáadott értékű termékeket állítottak elő. És amíg megengeded, még egy kutatást idehoznék. A századvég európai szintű közvélemény kutatása alapján ma az Európai Unióban minden negyedik polgárral előfordult az elmúlt egy évben, hogy pénzhiány miatt nem tudta befizetni a rezsiszámláit. Ez mind-mind azt sugallja, hogy az Európai Unió egy energiacsapdába került gazdasági értelemben, és egyelőre benne is ragadt ebben az energiacsapdában. Ennek fényében különösen meglepő, hogy tovább szeretné szűkíteni a kínálatot, és hát az elemi közgazdasági logika szerint ezzel felhajtani az árakat. Merre van a kiút az energiacsapdából?
Amikor tavaly olvashattuk a Draghi jelentést, akkor ezt örömmel tettem, mert legalábbis a diagnózis tekintetében kiírhatták volna, hogy nyomokban józanész tartalmaz. Tehát valóban egy olyan dokumentum volt, amelyre lehetett volna építeni egy új irányt. És a pozitív gondolataimat eloszlatta ez a tiszta ipari megállapodás nevű dokumentum, amelyet nemrég publikált az Európai Unió. És nézzek, nagyon bonyolult dolog ez az energetika, de mégis le kell egyszerűsítenünk 3-4 kérdésre, és alig, hanem hamar közös nevezőre tudnánk abban jutni, ha megkérdezném Önöket, hogy vajon mit kell tennie egy olyan kontinensnek, amely ugyan rászorul a gázra, de jelentős, komoly gázkitermelési képessége nincs, akkor valószínűleg Önök sem azt a megoldást javasolnák, hogy a import 40%-át kitevő orosz forrást nyírjuk ki. Azt meg pláne nem javasolnák, hogyha ezt meg is tesszük, akkor cseréljük más hasonló függőségre, mert ma ott tartunk, hogy az amerikai LNG háromszorosára nőtt az európai piacon, tehát tulajdonképpen függőséget cseréltünk függőségre, tehát nem tűnik egy racionális cselekedetnek, amit az Európai Unió végrehajtott. Ha megkérdezném Önöket arról, hogy ahogy miniszter úr is említette, mi a tétet az elektrifikációra rakjuk, az elektromos áramra. Ha egy szigetüzemben működő Európa, mert ma még nem lehet az áramot ugyan vannak rá kísérletek, de nagy mennyiségben dróton nem tudjuk más kontinensekről hozni. Európának önmagát kell ellátni áram tekintetében. Ha megkérdezem önöket, vajon mit kell tennünk azért, hogy több áramunk legyen, nem nehéz eljutni ahhoz a következtetéshez, hogy barátom, olyan erőműveket kellene építeni, amelyek a legalacsonyabb működési költségűek, hogy és lehetőleg szuverenitást biztosítanak, tehát a legkevesebb függőséget jelentenek üzemanyag vagy alkatrészek szempontjával. No, én ilyenre várnék választ, ilyen kérdésekre, ehelyett ez a tiszta ipari megállapodás, ez ilyen bűvszavakat használ, mint State Aid, PPA, illetve AI, amik én nem gondolom, hogy ezek felesleges dolgok lennének, de ettől nem lesz több elektron meg gáz Európában. Tehát kikerüli azokat az igazán lényeges és izgalmas kérdéseket, amelyekre a választ keressük. Mert azt a folyamatot meg kell állítani, amelyre te is utaltál, ami elindult 2021-ben, indult egy zöld felárral, utána a háború alatt egy szankciós felárral, most meg egy ilyen no action felárral, hogy semmit nem csinál az Európai Unió. Ebből adódóan olyan pénzek áramlottak ki a kontinensről, amelyeket nem fogunk tudni pótolni, és már most olyan versenyhátrányban vagyunk a globális versenytársainkhoz képest, ami cselekedetért kiállt. 430 milliárd eurónak megfelelő összeg áramlott ki 2022-ben és 2023-ban az Európai Unióból. Ezt fizettük részbe az oroszoknak, csak úgy azt hitték, hogy nem azoknak fizetik, meg fizettük az amerikaiaknak. 430 milliárd euró. Tehát, hogyha ezt keretbe akarjuk helyezni, 2021 és 2027 között a tagállamok a saját befizetéseikből és Európa eladósodásából összeállítottak egy pénzügyi csomagot, ha szétosztják egymás között, különböző elvek szerint, egészségügytől kezdve a oktatáson át a mezőgazdaságig, ez egy hatalmas összeg, na annak 40% ez a 430 milliárd euró. Tehát, hogy mennyi mindent lehetett volna ebből csinálni, ha ésszel, a józan ész talaján próbáljuk megoldani a problémáinkat. És ugye érhetne minket az a vád, hogy csak beszélünk. Hát ugye megalakult miniszter úr vezetésével 22-ben az Energiaügyi Minisztérium, azokra a kérdésekre, amiket én feltettem, és nyilván álkérdések voltak, arra mi tettekben válaszoltunk. Elkezdtük a Paks 1 üzemidő hosszabbítását. 3 CCGT erőművet építünk, 1500 megawattot. 2026-ra fél gigawatt, 30-ra pedig 1 gigawatt tárolókapacitást próbálunk kiépíteni. Dübörögnek a napelemfejlesztések. Tehát nem ebbe a State Aid, PPA világba mozgunk, hanem próbálunk a beruházások és a energia előállításának folyamatát segítve dolgozni. Summa summarum, ma Európának olyan helyzetben kellene megállni a helyét, ahol a villanyárak legalább duplái a kínainak meg az amcsinak, a gázára háromszorosa, a finomított kőolaj ára kétszerese, ezen kívül fizetünk egy úgynevezett zöld adót, amely mondjuk úgy hatszorosa a kínainak, most elképzelhetik, milyen komolyan veszik Kínába ezt a kvótaadót, tehát hatszorosa a kínainak és háromszorosa az amerikainak. Ebbe a helyzetbe kellene az európai vállalatoknak helytállnia, és mi nekünk az a javaslatunk Brüsszel számára és a magyar gondolkodók számára is, hogy mielőtt Németország térdre esik, még azelőtt érdemes lenne lépni, és 4 egyszerű állításunk van. Az első, ugye Oliver, te szoktad fogalmazni, hogy a európai klímapolitikába bele kell állítani a fejszét. Talán ezt a kifejezést használod, mi az ennél óvatosabbak vagyunk, de azért átalakítanánk az európai klímapolitikát, ami a széndioxid kvótát illeti, mert nem fogjuk tudni megállni a versenybe a helyünket ilyen agresszív zöld politika mellett. A másik az atomipar reneszánsza, amit elvárunk az Európai Uniótól, hogy ezt támogassa. Több mint 60 erőmű beruházás zajlik a világban, ennek elenyésző száma Európában. Tehát rajtunk kívül azért mindenki felfedezte, hogy ez az energiaelőállítási forma, ami a legalacsonyabb működési költséggel és a legkevesebb környezetszennyezéssel a legtöbb áramot képes biztosítani. A harmadik tárolói akciótervre van szükség európai szinten. Olvasunk tanulmányokat a hidrogénről, meg sok érdekes dologról, de én szívesebben olvasnék szivattyús tározós erőművek támogatásáról, akkumulátoriparról, amelyek ma, a mai ipari tudás mellett képesek az energiatárolás biztosítása. És végül, ha sikerülne tűzszünetet is elérni, akkor azt gondolom, hogy ez a négy feltétel összességében azt eredményezné, hogy legalább 40%-kal esnének az európai villany és gázárak is, és ez nem csak egy ilyen panelbeszélgetésbe bemondott könnyed szám, hanem emögött számítások is vannak, tehát ezzel foglalkoztunk a kollégáimmal. Úgyhogy, Oliver, ez a javaslatunk Európa felé. Ez a négy. Köszönöm szépen.
Zsolt, mit gondolsz ezekről?
Gábor, említetted a Draghi jelentést, hogy az egy jó látlelet, sok száz oldalon leírja Draghi úr ezeket a problémákat, és egy bizottsági józan tisztviselővel volt szerencsém Brüsszelbe beszélgetni egy hónapja vagy másfél, és ő azt mondta, hogy hát ő azt gondolná, hogy minden biztosnak erre a Draghi jelentésre kellene esküt tennie, mert hogy jelenleg ez a legjobb, ami az asztalon van, és ez a minimum, hogy ahhoz el kéne olvasni, ugye, ha valamire az ember esküt tesz, és ő úgy érzi, hogy hát ez erről több beszéd van, és senki nem olvasta el. Vezetői összefoglaló, hogy ez meg nem ér, ugye, mert minden vezető összefoglalót szeret olvasni. Mert ugye ez indítja meg a gondolkodást, az ember elmélyül a sok száz oldalba. Na hát ez félretéve nagyon, nagyon egyformán látjuk, mert ha ezt a bizottságban egy-két ember így mondja, akkor ez valószínűleg így van, csak a többi sok ezer nem meri mondani. Bizonyos okoknál, hát mert ugye ott jó dolgozni, karrier, klassz, suli a gyereknek, biztosítás, ingyen minden, adómentes jövedelem. Tehát a lényeg az, hogy itt visszamennék azért a 2010-es évekre, és ugye Németország azért Európa motorja. Magyarország meg mindig ugye Németországhoz igazodott, klasszikusan sok évtized óta, ugye a német gazdaság, ha egy picit elkezd brüsszükölni, akkor nekünk általában már komoly, nem is torokfájás, de már a láz is rajtunk van. És hát ugye ez az erőltetett zöldítés, ugye 2011 leállítjuk az atomerőműveket, mert hát Fukushima-ba történt egy eset, és ugye valószínűleg itt kapta Európa az első olyan léket, amit csak utólag vettünk észre. Tehát ugye rájövünk arra, hogy az egész német vegyipar, az egész német gazdaság, ami nagy outputot termel, az a sok évtizedes orosz gázra van ráépítve. Így volt versenyképes. Vegyünk egy BASF-et, világ legnagyobb egy vegyipari cége. Nem tudom, 170 országban vannak jelen. Hát a nem olcsó gázzal ez nem megy. Tehát ez azt jelenti, hogy Németországban teljesen félremértek mindent. És ugye ez most már kezdik így realizálni, de vegyük most a atom reneszánszát. Ugye egy megint ilyen jó kis koalíció van, CDU-SPD, CDU-s gazdasági miniszter nagyon támogatja, pehére van egy SPD-s környezetvédelmi miniszter, tehát megint körbe-körbe fognak járni. És ugye a kancellár meg bizonyosan, hogy akarná, mert ő azért egy józan gazdasági szemlélettel bíró ember. Tehát ugye ez is mutatja azt, hogy a hirtelen felindulások, lásd 2011, a nem józan és hosszú távú átgondolás, hogy mit jelent az, hogy politikai okok miatt leválunk az orosz gázról, és akkor majd megy a német gazdaság. Hát nem megy. És ugye azért mondtam, hogy Magyarország ennek sajnos igenis issza a levét. A másik ilyen dolog, igen, hát ez a megnövelheti az elektromos áram megavatórás árát. Tehát iránya zöld, de iránya versenyképtelenség, mert ha az Egyesült Államokban, Kínában egyharmad az ár, és még én rádobok körülbelül 30%-ot, mert most ugye 100 euró közül körül van az ár, tehát 30%-kal csak egy intézkedéssel megemelkedik, azt nem fogja tudni egy bármelyik gazdaság, hogy mondjam, érvényesíteni a világpiacon, mert nem megy. Tehát én is azt látom, hogy valami ilyen nagy bögölycsípés kellene, hogy egy picit felébredjünk, és ezzel én nem azt akarom mondani, hogy nem akarunk és nem kell zöldülnünk, hiszen igen, a megújulókból fogjuk termelni, elektrifikálni fogunk, az mind azért a karbon lábnyomot, a CO2 kibocsátást csökkenteni fogja, csak mindenképpen itt az a lényeg, hogy az a balansz meglegyen, hogy ne azért zöldüljünk ki, mert hogy tényleg semmilyen ipar nem lesz Európába, és Európa egy skanzennál válik, mert az egy nagyon szép zöld dolog, csak, hogy mondjam, nem túl inspiráló.
Én 16 évet dolgoztam a Román Energiahatóságnak, 2 évvel ezelőtt jöttem el, és azóta magánszektorban dolgozok, és ez a 2 év alatt volt időm, hát ilyen mérleget készíteni, hogy 16 év alatt mit csináltam a hatóságnál, és egyáltalán nem vagyok büszke arra, hogy a mérleg nekem számomra tehát azt mutatja, hogy az időnk több mint 90%-ába tüzet oltottunk. Tehát mindig olyan intézkedéseket próbáltunk hozni, amivel sürgős és súlyos problémákat próbáltunk elhárítani, ami valamilyen stressz helyzetet okozott a rendszerbe, vagy a piaci résztvevőknek. És ez a tűzoltás 2021 után, amikor az európai energiaválság az első jeleit mutatta, ez szerintem fokozódott csak. Volt egy ilyen ritmus, hogy amikor 2007-ben a hatósághoz kerültem, akkor azt hiszem, hogy harmadik energetikai csomagot próbáltuk átültetni. Ott egy ilyen 5-6-7 éves ciklusok voltak, amikor megjelentek az új csomagok, és hát 2020 után már követhetetlen, hogy milyen csomagok érkeznek az Európai Unió részéről. Volt téli csomag, volt Green Deal, Fit for 55, ez a Net Zero Industry Act, de nem lehet követni, és nem is érdemes szerintem követni. A tűzoltás megjelent az Európai Bizottságnál is már. Ők is ezt csinálják. Kapkodnak, nincsen egy tiszta gondolkodás, és hát ez nem is hiszem, hogy ez akár rövid távon is bármilyen eredményt hozhat. Hogyha az ipar versenyképességének a csökkenésével fizeti meg ennek az energiaválságnak és ennek a fejetlenségnek az árát, akkor a háztartási fogyasztók sajnos az energiaszegénységgel, tehát ez a hatás az energiaszegénységgel mérhető, és hát azt látjuk, hogy 2021 után Európai Unió szintjén az energiaszegény háztartásoknak a száma meg 2-szereződött, de olyan tagállamok is vannak, ahol meg 3-szorozódott. Romániában 3 éven keresztül, vagy több mint 3 éven keresztül volt 2021 szeptemberétől, most július 1-én vezették ki, tehát szinte 4 év volt érvényben valamilyen szintű árszabályozás, árkompenzáció, ami alól, tehát villamosenergia és földgázra is érvényes volt, ami alól egyetlen egy fogyasztó kategória volt kivétel, azok az ipari fogyasztók, akik éves szinten több mint 50 000 megawatt órá földgáz fogyasztottak. Az összes többi 9 millió háztartás villamosenergia esetében, 4,5 millió háztartás földgáz esetében, több 100 000 vállalkozás, és hát kaptak egy valamilyen szabályzott árat, ami nyilván mélyen piac alatt volt, ami nyilván az ők szempontjukból, vagy a legtöbbjük szempontjából kényelmes volt, és elkényelmesedtek. Mindenki azt várja most is, hogy hát majd van, jön egy újabb csomag, majd újra a KKV-k egy lejjebb kilovattórás árat fognak kapni, amit nyilván nehéz elképzelni. Az, aki benne van a rendszerben, az józan gondolkodás azt mondja, hogy ezt nem lehet folytatni. Ez a szinte 4 év alatt, amit felvázoltam, a román költségvetés 5 milliárd eurót fizetett ki, vagy kellett volna kifizesse, még elmaradások azért vannak, ezekre a támogatásokra. Na most nyilván a kérdés az, hogy hogyan tovább és mi a megoldás. Az Európai Unió sok milliárdot, tehát Románia esetében talán az energiaszektorban az elmúlt 2 évben 3 milliárd eurót fizetett ki energiaipari támogatásra, ami nyilván csak egy része a beruházásnak, mert mellette még van egy 20-25-30-50%-os önrész is. Tehát rengeteg pénz jött a román energiaszektorba, és gondolom, hogy minden tagállam, vagy legtöbb tagállam így van, hogy kaptak támogatást is, önerő is van mögötte, de mindezeknek a támogatásoknak és beruházásoknak csak középtávon lesz eredményük. Tehát tudván, hogy Romániában most nem tudom, 4-5 000 megawattnyi új termelőkapacitás van épülőfélben, és még 20 000 különböző engedélyzési stádiumban, a jövő az ígéretes, csak amíg az jövőig elérünk, addig nincsen megoldásunk, és nem tudjuk, hogy az a 2020-hoz képest, vagy 2019-hez képest, mert 2020 az már ugye Covid volt, és az látszik a számokon. 2019-hez képest Romániában a villamosenergia fogyasztás hogy a 15%-kal lecsökkenni. És nyilván a többség az iparból jön. Jó, magyarázat van arra, hogy az elmúlt 3 évben felépült 2500 megawattnyi ilyen termelőfogyasztó, tehát ilyen önellátás, főleg napelem, ami érezhető és látszik. Csak a kérdés az, hogy ennek milyen hatása van, és akkor visszatérünk a tűzoltáshoz, hogy megtámogattuk, finanszírozással, különböző támogatási rendszerekkel és átvételi rendszerekkel a prosumereket, a termelőfogyasztókat, viszont most azt látjuk, hogy a hálózat szenved, nem képesek átvenni, nem tudják, nincsen megoldás arra, hogy ez ennek a hatását hogy fogják akár rövid távon is kezelni, és akkor megint valahogy tüzet kell oltani.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban tovább folytattuk a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, ahol a bálványosi nyári szabadegyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. Nos, a mai adásban ezen pódiumbeszélgetés részleteit hallották. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Balázsi Péter a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának tagja, korábbi műsorainkban már beszámolt néhány külföldi madarász túrája élményeiről. A mai alkalommal korzikai emlékeit idézi fel.
Korzika egy olyan, meg általában a szigetek olyan kis önálló csodavilágok, amire azért egy madarász már csak akkor is vágyik, hogyha tudja, hogy nem olyan egyszerű eljutni Korzikára, ráadásul egyszerű, mivel sziget, nagyobb sziget, így biztos, hogy vannak olyan endemizmusok, olyan fajok, vagy alfajok, amik csak ott fordulnak elő. Úgyhogy mi is kimondottan a nyári költési időszakban, ez a június vége, július erdei időszakban mentünk ki, azért, hogy azokat a fajokat meg tudjuk figyelni, illetve kicsit körbenézünk Korzikán is, ha már ott vagyunk. Ember azért szereti megnézni, és nagyon kellemes meglepetést okozott a sziget, nagyon más elvárásokkal mentem neki én személy szerint, de tényleg egy nagyon szép hely, mindenkinek csak ajánlani tudom.
Ha nem is az anyaországról beszélünk, de Franciaországhoz tartozik.
Igen, Franciaországhoz tartozik, bár ahogy mi mentünk át Olaszországból a Kompal, az első felirat, amit láttunk Korzikán, az, hogy Korzika nem Franciaország. Úgyhogy ezt amúgy nem érzékeltük, illetve nem találkoztunk ilyenekkel, ugye mi angolul beszéltünk a helyiekkel, de ez nagyon mókás volt, hogy a Kom kikötőbe egy hatalmas felirat fogadott, hogy Korzika nem Franciaország része.
Ez most miért volt így?
Mi, ahogy tudjuk, hogy Korzikán is olyan emberek élnek, akik nagyon büszkék rá, hogy korzikaiak. Ahogy utána olvastam a történelmének, nagyon sokáig a genovai királyság, fél ezer évig a genovai királyság része volt, és utána került át végül a franciákhoz, úgyhogy ez egy kicsit másabb csoport, másabb népcsoport, és ők büszkék is arra, hogy ők korzikaiak.
Térjünk rá a madarakra, hogy terveztek meg egy ilyen utat egy olyan országba, ahol még soha nem jártatok?
Igen, négyen mentünk most is Magyarországról egy kicsit magasabb építésű személyautóval, át Olaszországon és onnan Kompal. Úgy tervezzük meg általában, hogy az ember nézegeti, aztán egyikünknek felmegy az agyvize, és akkor mondja, hogy jó, menjünk, akkor keres néhány másik hasonló a hibbant alakot. Elkezdjük szervezni, nemzetközi oldalakon megkeressük a helyeket, mik a jó madarászhelyek, melyik fajt hol látták. Az internet gyakorlatilag már nagyon-nagyon megkönnyíti ezt, azért a 90-es években még nem így működött a dolog. Gyakorlatilag le kell ülni a gép elé, meg kell nézni, illetve régebbi úgynevezett trip reportokat, ezeket a beszámolókat olvasunk, és azok alapján próbáljuk összerakni. Magyar, vagy éppen ugye a nemzetközi oldalakon rengeteg ilyen angol nyelvű fent van, akkor már csak szállást kell bérelni, nagyjából kiszámolni, hogy egy nap hány kilométert teszünk meg az autóval, milyen az élőhely, sok ilyen apróság, de mikor már ott van az ember és jól megszervezte, akkor is rájön, hogy egy picit változni fog, de általában ezek kellemes változások.
Nyáron mentetek, nem fürdeni, de a nyár az itt elég forró és száraz, gondolom én.
Én is ezt gondoltam, de az itteni időjáráshoz képest nagyon kellemes idő volt, ugye sziget, így a szél azért segített folyamatosan, nem is volt, általában 30 fok volt, amikor még kicsit hűvös is volt, és azt várta volna az ember, hogy egy száraz, kiégett sárga táj. Nem. Ez zöld volt, ugyanis rengeteg fájszárú, rengeteg cserje, és gyakorlatilag zöld volt Korzika, nem pedig egy kiégett borzalom, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, én is arra számítottam. Fürdeni ugyan a tengerben nem fürödtünk, viszont vannak nagyon nagy bővízű hegyi patakok, ott ahogy a helyiektől ellestük, mi is többször megmártóztunk benne.
Kijárnak fürdeni?
Igen, kijárnak fürdeni a hegyi patakokhoz, de ezek a patakokat, ezeket úgy kell elképzelni, hogy az ember van olyan része, ahol el tud merülni. Úgyhogy ezek tényleg nagy vízhozamú, szenzációs helyek.
Többféle élőhelytípus is van itt nyilván a tengerparttól, mondjuk a magasabb hegyekig. A legmagasabb pont az majdnem 3000 méter, 2700 fölött van.
Na, oda már nem mentünk fel, viszont ilyen 2000 méterig felmentünk. Nagyon szép volt a táj, különösebben olyan madarat végül nem láttunk, amit szerettünk volna, lejjebb sikerült több olyan fajt. Nagyon különböző a tengerpart más, a szigetek cserjései, erdei más. Gyep nem nagyon van, ugye sziklás részek vannak, sziklagyepek gyakorlatilag, meg ez a magasabb régió is. Tényleg mindegyik szép volt, olyan váratlan volt, mert arra számított az ember, hogy ki lesz szégve minden, és itt a hőhalállal próbál majd küzdeni, ami azért össze is jött egy helyen.
Na igen, erre térjünk akkor rá, hogy hogyan haltál majdnem szomjan.
Van egy nagyon szép hely, úgy hívják, hogy Kapu Rosso, ezt Vörösfoknak is nevezik, ez az egyik legnyugatibb pontja. Ez egy félszigetecske, és van rajta egy úgynevezett genovai torony, egy nagyon szép torony. De nekünk nem ez lett volna a lényeg, vagyis nekem, hanem van előtte egy ilyen bokros cserjés rész, egy ilyen makhiás rész, ahol rengeteg poszátafaj van. Sikerült is látnunk szardíniai poszátát, moltoni poszátát, bujkáló poszátát, tényleg nagyon jó volt. Viszont az ember úgy készül, mint itthon, hogy bokros rész, akkor ugye vastag nadrág, nagy bakancs, és mivel az információ az volt, hogy hát egy-két órát el leszünk itt, így a négyünk közül ketten vittünk vizet, de ha már ott voltunk, akkor sétáljunk ki a toronyhoz, nézzük meg minden. Tényleg nagyon szép volt, csak amikor 30 plusz fokba mászkál az ember, itt azért meleg volt, jól felöltözve, gyakorlatilag víz nélkül, mert a túra negyedénél elfogyott a vízünk. Visszafelé már azért kicsit necces volt a sztori, úgyhogy visszafele már én is kicsit lemaradtam a többiektől, ők rövid nadrágban voltak és sportcipőben, de én felkészültem nagyon ügyesen, hogy majd engem nem szúr meg, a többieket se szúrta meg semmi, úgyhogy nagyon jól sikerült, és az lett a vége, hogy hát amikor az egyik cimborám az utolsó fél kilométerre visszajött egy vízzel, ugye az egy-két órás túrából ez egy 6-7 órás túra lett, visszajött vízzel, akkor már azt a szervezetem viszonylag nehezen fogadta be, úgyhogy akkor utána egy kicsit regenerálódni, hidratálódni kellett.
Megvannak a veszélyei a madarászásnak, akár itt, akár máshol. Mi az, ami megérte ebben az útban?
Gyakorlatilag ebben az útban minden. Nagyon jó helyen voltunk, nagyon szép helyeken voltunk, tényleg jó volt a társaság, jó madarakat láttunk, nem is volt igazából drága az az igazság, meglepően olcsó volt. Szokták mondani, hogy egy balatoni nyaralás is kerül ennyibe, hát kerül. És ráadásul mi úgy mentünk, hogy Olaszországon keresztül, ugye először első nap megnéztünk egy kesejű etetőhelyet az olaszoknál, megszálltunk, majd átkopoztunk Korzikára, ami szintén egy nagyon nagy élmény, szerintem ez a tengeri kompozás, aki nem sűrűn csinálja. Ott el voltunk, megnéztük azokat a madárfajokat, az endemizmusokat, mindegy gyönyörűen láttuk, a korzikai csicsörkét, korzikai csúszkát, vagy például az Eleonóra solymot, ami csak a Mediterránumban költ, és nagyon érdekes, mert ősszel költ, a őszre vonuló madarakat vámolja a fiókáinak, aztán meg Madagaszkár szigetén tele, és egy ókori királynőről kapta a nevét, aki ezt a madarat a védelmébe vette. Úgyhogy ténylegesen csodálatos volt, visszafele pedig még ráadásul megálltunk a Stelvio-nál, az olasz-svájci határ környékén, ott egy-két napot eltöltöttük, ami szintén egy nagyon szép hely, nagyon jó madarakkal, és maga a hely is jó ott lenni, egyszerűen szép.
Jellemző erre a szigetre az, ami Olaszországra, hogy az egész pici madarakat is előszeretettel fogyasztják?
Hát ez az egész Mediterránumra jellemző, úgyhogy valószínűleg itt is, bár állítólag nem olyan vészes, mint a többi helyen. Ugye régen ez az énekes madárfogyasztás, ez nem luxus volt, hanem a megélhetés alapja. Most már ugye más időket érünk, úgyhogy mi ilyen problémával nem találkoztunk, viszont például olyan fajokkal, ami tényleg csak ott él, olyannal igen.
Nagyobb madarakat, sólyomnál nagyobb ragadozókat láttatok?
Volt szerencsénk Korzikán is szakállas saskesejűt látni, ez egy emblematikus madárfaj, egykor az Alpokba is költött, pont tegnap jött velem szembe a hír, hogy átlépték a 100 párat az egész Alpokban, hogy visszatért ez a faj, és az idejében sikerült a 100 párat elérni. Ez egy olyan madárfaj, aminek nagyon speciális a táplálkozása, ugyanis ez a csontokat is megeszi.
Ledobja a magasból, eltörik, nem, és kiszedi a velőt?
A kisebbeket elgyeli, a nagyobbakat meg egybe, a csontot magát megeszi. Velőstől, mindenestől, de a csontot is elnyeli. Egy nagyon nagyon speciális. Korzikán láttuk, a Stelvio-na utána már véletlenül egy fészkét is kiszúrtuk, egy jó másfél-két kilométeres távolságból a sziklán. Fenséges, tényleg egy hihetetlen. Hogy éppen a havasi csókát, aki jár az Alpokba síelni, ezek a kis fekete madarak, nem olyan kicsik, ilyen csókaméretű fekete madarak, azok, amik ugye a turistákhoz mennek kaját kunyerálni. Na, Korzikán ilyen is volt, volt egy nagyon jó fej madárka, az ott én dobáltam neki a morzsát, nem túl szép etikus módon, de hát az emberbe hirtelen a gyerek előjön. Aztán az egyik haverom is megpróbálta neki, az egész kekszet kivette a kezéből, és elszállt. Annyi volt. Úgyhogy gyakorlatilag a szirtisas, vöröskánya, ilyen ténylegesen nagyobb testű madarak, illetve a földközi tengeren ugye láttunk különböző vészmadárfajokat, mediterrán vészmadarat, bukdosó vészmadarat. Ez a fajcsoport Magyarországon még soha nem fordult elő. Ezek az albatroszoknak a rokonai, Európában több faj is kör, de idehaza még soha nem láttak egyetlen egyet sem.
Mit ettetek? Mi a jellegzetes étel arra fele, vagy a nemzeti étel?
A jellegzetes ételükből, ami nagyon híres, abból nem ettünk, nem is láttuk, ugye van a korzikaiaknak is egy kukacos sajtjuk. Az úgy alapból kimaradt volna, bár volt olyan köztünk, aki lisztkukacot tenyésztett étkezési célra. Igazából az ételek azok már európaiak voltak, hogy különösebb helyivel nem találkoztunk. Gyakorlatilag ugyanaz, mintha Magyarországon lettünk volna. Európában, illetve Nyugat-Európában ezért könnyű úgymond magyarázni, nem kell túl tervezni az utat, mert ha az ember visz magával elegendő készpénzt, akkor ugye mindent meg lehet oldani. Azért ez egy másik kontinensen, vagy egy más kultúrkörben sokkal nehezebb.
Bort ittatok? Helyi bort?
Belekóstoltunk, de maradunk a magyar boroknál valószínű. Nem volt olyan semmi különlegesebb vagy extra, azon kívül, hogy ott termesztették gyakorlatilag.
Napóleonra emlékeztet valami? Van valami kultusza ott neki? Arra felé?
Nem nagyon beszéltek róla, egy-két helyen lehetett látni egy-egy szobrot, vagy egy-egy kiírást, de valószínű, hogy mivel korzikai, ugye is Korzika nem Franciaország, így büszkék rá, de nem tolták az arcunkba. Pólókon ilyen helyeken lehetett látni értelemszerűen, de nem volt úgy különösebben nagyon kultusza, úgymond, vagy hogy tényleg ezzel akarnak mindent eladni.
És ilyenkor felveszitek a kapcsolatot a helyi madarászokkal?
Nem feltétlen, jelen esetben sem tettük, nem volt úgy különösebb kapcsolat, illetve mivel ez úgymond egy könnyebb út, ugye Európa, így a beszámolók alapján nem volt rá szükség.
És a tengerpart miért maradt ki? Az egész egy nagy tengerpart.
Minimális időt voltunk, az Eleonóra solymokat például pont ott láttuk, vagy az üstökös káró katonákat, de tengerpart, olyan tengerpart van máshol is sokkal közelebb. Viszont a benti, az endemizmusok, a benszülött fajoknak az élőhelyei, az nincs. Úgyhogy inkább ilyenkor azt terültetjük a tengerpartra, tényleg csak ez a ránézés, egy kis séta, hogy mégis kimentünk nyáron a tengerpartra, de nem különösebb. Ugyanolyan homokos, szép tengerpartja van, mint a világ 100 000 másik helyén.
És ilyenkor fényképeztek is? Tehát amit láttok, azt meg is örökítitek, vagy csak távcsöveztek?
Próbáljuk, inkább úgy mondom, mint hogy fényképezni. Van, aki fényképezni is tud, mi inkább próbáljuk, hogy valami látszódjon. Sokszor ez az embernek inkább csak magának, de azért kapunk felkéréseket, hogy akkor számoljunk már be, meséljünk, és akkor na jó, ki mit fotózott, kinek mi sikerült, inkább úgy, mert mindenki lő mindenre, de próbálkozunk.
Melyik volt a legszebb része, vagy legemlékezetesebb pontja?
Hát nekem a Kapurosszó az elég emlékezetes volt, de talán az Aszkó völgye, ott a patak, az tényleg mese szép. Ilyen mesebeli táj. A közút mellett, ami hát ez az Erdélybe, illetve a hasonló helyeken megszokott hegyi szerpentin, ahol általában a két kocsi elfér, de nem mindenhol egymás mellett, és ott ment szépen bent az erdőben a szerpentin, és mellettünk viszont ott folyt a folyó, és tényleg kristálytiszta vize volt, hűs volt, kellemes volt, és tényleg nagyon szép volt, hihetetlen, hogy az ember szárazságot vár, és egy ilyen folyót kap cserébe.
Szinte úgy írtad le ezt a szigetet, mint a földi paradicsomot, azért ők is küzdenek természetvédelmi problémákkal, gondolom.
Biztosan, biztosan, már csak abból a szempontból is, hogy van például a gémszarvasnak egy alfaja, a korzikai gém, magyarul így nevezik, az például Korzikáról már kipusztult, úgyhogy visszatelepítették. Inváziós fajokkal valószínű ők is ugyanúgy szenvednek, mint mi, mert tengerparton is, amikor sétáltunk, volt egy-két olyan faj, amit utána megnéztünk, hogy hát ez nagyon nem ide való, viszont nagyon terjed. Az élőhelyek megszűnése valószínű ott is, ugye egy sziget még jobban be vannak zárva, úgymond, mint mi, illetve az összes tengerparti országnak ugye a tengerek. Elnéptelenedés, szennyeződés, túlhalászás, és a többi, rengeteg probléma, amit mi csak hírekből hallunk, ugye mi tengerünk az viszonylag picike ott Siófok környékén, de teljesen más problémák is lehetnek. Illetve tényleg ezek a mediterrán országoknál megvan a fészkelő, az ott élő madárfauna, és rengeteg az átvonuló. És ugye ők a mi átvonuló madarainkat vadásszák gyakorlatilag, amit mi itt féltünk. Nekünk például ez a probléma sokszor a földközi tengeri országokkal.
Köszönöm szépen Balázsi Péternek, hogy megosztotta velünk korzikai emlékeit, élményeit, madarász tapasztalatait, és talán másoknak is kedvet csinált ahhoz, hogy ha nem is Korzikára, de valóva külföldre vagy a Mediterráneumba elmenjenek madarászni. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Farli Móvat. Ilyen kutya nincs is. Szüleimnek, akik megteremtették kölyök korom aranyidejét, és Korcsinak, aki ezt az időt megosztotta velem. Az első találkozás. 1929. augusztusának közepe táján nyomasztó sötétség borult Saskatoon városára. Az órák mutatója szerint még délre sem járt. A nap szerint, nos, a napot kioltotta a föld. A délnyugati, újonnan keletkezett pusztaságokról az őszi szelek magasra verték, és északnak sodorták a préri meggyalázott talaját. Elfeketedett az ég. Városszéli kicsiny házunkban mama villany gyújtott, hogy meg tudja főzni az ebédet papának meg nekem. Papa még nem jött haza munkahelyéről, én is az iskolában voltam. Mama magányosan küszködött a komor idővel. Kelletlenül hagyta ott a konyhát, amikor a csengő az előszobába szólította. A bejárati ajtót is csak résnyire nyitotta ki, mint aki attól fél, hogy az égboltot fenyegető veszély befurakodik az otthonába is. Ám a látogató, aki bocsánat kérően várakozott odakinn a lépcsőn, nem látszott túl veszedelmesnek. Aprócska legfeljebb 10 éves kisfiú toporgott a szürkés kásában, amely immár egy napja, egy éjszakája pergett nesztelenül a városra. A kisfiú karjában jókora vessző kosarat szorongatott, amelyet az ajtó nyílásakor előre lendített, és a portól rekedten, goromba elutasításra számítva megszólalt. Nagysága, csipogta elfúló vékony hangon, nem akar venni egy kacsát? Mamát kissé fejbe kólintotta a kérdés, amely furán visszhangozta a korabeli ripacsok száján már jócskán elkopott szakállas viccek egyikét. Mégis belekukkantott a kosárba, ahol legnagyobb elképedésére csak ugyan 3 vézna kiskacsa tátogott a hőségtől, s közéjük zsúfolva egy meghatározhatatlan fajtájú mocskos, loncsos kutyakölyök lapult. Mamát elöntötte a részvét meg a kíváncsiság, noha kacsát vásárolni semmiképpen nem szándékozott. Nem, nem hiszem, hogy kacsát vennék, felelte barátságosan. Te miért adod el őket? A kisfiú felbátorodott és visszamosolygott mamára. Muszáj, mondta. A farmunk mellett kiszáradt a nádas. A nagyokat már megettük, de hát ezek ahhoz még túl picikék. Néhányat eladtam már a kínai vendéglőben. Nem venném meg a maradékot, nagysága, olcsón megszámítom, 10 centért darabját. Nagyon sajnálom, válaszolta mama, nincs hol tartanom kacsákat, de honnan szerezted ezt a kis kutyát? A srác vállat vont. Ja, a kutyát, mondta közönyösen, a kutya csak amúgy véletlenül került, mondhatni. Gondolom, egy kocsiból dobták ki, pont a kapunk előtt. Én meg elhoztam, mert hát mit lehessen tudni. De hát kutyát rém nehéz eladni. A hirtelen támadó ötlettől kicsit felvidult. Nem tetszik akarni, 5 centért odaadnám, és akkor a nagysága 5 centet még meg is spórol magának. Mama tétovázott, aztán szinte önkéntelenül a kosárba nyúlt. A kölyök szomjasnál is szomjasabb volt, s a feléje nyúló ujjakat alig, hanem holmi égből pottyant cumis üvegeknek vélte. Sebesen átmászott a kacsák hátán, és szopogatni kezdte mama mutató ujját. A kisfiú villámgyorsan felmérte helyzeti előnyét, és iparkodott ki is használni. Tetszik látni? Szereti a nagyságát? 4 centért a nagyságáé lehet. Még egy hónapja sem múlt, hogy szüleim meg én megérkeztünk a kiszikkadt, sivár, porlepte prérire, Dél-Ontario dúsan zöldellő termékeny földjéről. Vakmerően kockázatos vállalkozásnak számított ez annak idején, hiszen éppen akkor tájt kezdődtek keleten is a válságos évek, nyugaton pedig a hosszú aszállyal, a csődökkel már régóta tartottak. Fogalmam sincs, miféle megszállottság késztette papát, hogy Vincori munkahelyének biztonságát felcserélje egy saskatchewani könyvtárosi állás szerv fölött bizonytalan jövőjére. Meg lehet, maga a helyiség név vonzotta ellenállhatatlanul. Saskatchewan. Saskatchewanban. De talán egyszerűen csak elundorodott egy az évek során unottá és lélektelenné merevült vidéki munkakör szellemi és fizikai korlátaitól. Akár így, akár úgy, 1928 őszén minden esetre eldöntötte a kérdést, mi pedig elfogadtuk döntését. Jó magam repeső örömmel és derűs várakozással, mama zordon tartózkodással és borús jóslatokkal. Papa az egész telet egy utánfutó lakókocsi építésével töltötte, amelynek nyugatra kellett szállítania bennünket. Hosszú-hosszú tél volt ez számomra. Szombatonként csatlakoztam papához, és egy pajtaszerűségben buzgón szögeltünk, fűrészeltünk, míg nem a lakókocsi lassacskán alakot öltött. Ez az alak meglehetősen szokatlannak bizonyult, mivel papa testestől, lelkestől hajós ember volt, és vajmi csekély tapasztalattal rendelkezett a szárazföldi járművek tervezése terén. Lakókocsink ennek megfelelően inkább amolyan lakóhajó féleséggé kerekedett, amely egy kiérdemesült Ford T-modell 4 ösztövér kerekének guruló alvázán csücsült ingatagon. Szemre elég esetlen volt, de rendíthetetlennek látszott. Oldala jó 3 méter magasra tornyosult az alváztól az enyhén ívelő fedélzetig, amelyet soha nem is neveztünk fedélnek. Jól megtermett, tagba szakadt alkotmány volt, olyannyira, hogy Ödönke, Ford A modellünk úgy eltörpült mellette akár egy vontatóhajócska mögéje csatolt úszódarúhoz képest. Papa egyik másik barátja időnként beugrott hozzánk megnézni, hogy mennyire jutottunk vele. Szólni nem igen szóltak semmit, de távozáskor rendszerint igen aggodalmasan csóválták a fejüket. Lakókocsink meg lehet nem volt az a tüneményes szépség, de hogy tüneményesen kényelmes volt, az bizonyos. Papa született ezermester, minden lehető hajós alkalmatossággal felszerelte a lakóteret. Beleépített egy tökéletes hajókonyhát szilárdan rögzített petróleumfőzővel, volt benne egy csomó függőlámpa, tömérdek, rakodóhely, térképtartó, az orrészben egy valódi Seth Thomas féle kronométer, 2 fényűzőfekhely a szüleimnek, összecsukható tábori ágy az én részemre. Konyhaedényeink, rengeteg könyvünk és egyéb ingóságaink takarosan, biztonságosan sorakoztak az ecélre gyártott ügyes fali szekrényekben, úgyhogy még a legvadabb viharban sem sodródhattak szét. Nem is ártott, hogy papa ennyit vesződött a belső tér tengerbiztos kialakításával, mert amikor elindultunk nyugatnak, ráeszméltünk, hogy a keréken járó uszájunk, hogy hajós kifejezéssel éljek, nem kevéssé labilis. Az égbe nyúló, hórihorgas, idomtalan alkotmány a legenyhébb szellőnek is martaléka lett. Ha oldalról érte a szél, hevesen kilengett, és ha csak egy módja volt, átnyomult a szemből érkező forgalom sávjába, miközben persze oda lökte szerencsétlen Ödönkénket is. Ha a szelet szemközt kaptuk, Ödönke visszakényszerült a második sebességfokozatba, bár még úgy is csak eszelős kínlódással, fortyogással tudta maga után vonszolni makrancoskodó rakományát. De úgy szólván semmivel sem volt jobb a hátulról támadó szél sem, mert ilyenkor a terebélyes uszály megkísérelte megelőzni a pirinyó gépkocsit, és mivel ez sehogy sem sikerült neki, olyan sebességbe hajszolta Ödönkét, hogy mama kis híján szívrohamot kapott. Nagyjából egészéből tehát ez az utazás módfelett emlékezetes élményekkel szolgált egy 8 éves kölyöknek. Szabadon választhattam, hol utazom. Ödönke hátsó ülésén, ahol a Szesz Csempész banda mesterlövészének szerepét töltöttem be, vagy a lakókocsiban, ahol magam irányíthattam saját, külön bejáratú rakétámat a végtelen űrben. Többnyire a lakókocsit részesítettem előnyben, mert az igazi magánvilág volt, ráadásul gyönyörű szép világ. Összecsukható tábori ágyam elég magasan állt a hátsó ablak alatt, azon heverésztem, gondosan odaszíjazva a súlytalanság, na meg az erőteljes széllökések kellemetlen hatása ellen, s onnan kormányoztam űrhajómat az Ohio, Minnesota, Wisconsin, Michigan és Észak-Dakota néven ismert távoli bolygók felé.
Elhangzott Ferlémavett Ilyen kutya nincs is című könyvének első része. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2025-ben. Már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország szuverén ország és nem egy birodalom része. A magyar nemzeti önazonosság tudat megőrzése a következő generációkra nézve is az egyik legfontosabb feladat. Erről beszélt a miniszterelnökséget vezető miniszter az államalapítás napja alkalmából tartott kitüntetés.